kell ismernie nagyjából az Európa Unió működését, intézményrendszerét, hátterét, költségvetését. Azon túl ugye kell tudni legalább egy idegen nyelvet, vagy angolt, vagy a franciát, de van egy harmadik, ami ugyanilyen fontosságú, az pedig a bátorság.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Már csak 4 nap választ el bennünket az európai parlamenti választásoktól, és ezzel elérkeztünk a Magyar Szövetség jelöltjeit bemutató sorozatunkban a listavezető Berényi Józsefhez, aki a régiók tanácsa tagjaként ugyan már régóta ismeri a brüsszeli politizálás hivatalos és háttérkörülményeit is, ám tisztában van azzal, hogy a közvetlen parlamenti képviselet semmivel sem helyettesíthető. Berényi és csapata konkrét programmal indult, amelyből most rövid ízelítőt is kaphatunk, és megismerhetjük egy korábbi brüsszeli incidens történetét is.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még mielőtt rátérnénk mai konkrét témánkra, az európai parlamenti választásokra, emlékezzünk meg arról, hogy ma június 4-e van, Trianon évfordulója. Egy pár szóba összetudná foglalni, pár gondolatba, hogy mik azok az érzések, érzelmek esetleg, amelyeket önben ez az évforduló kelt.
Köszönöm szépen a meghívást. Azt hiszem, hogy mint minden téma, ez is egy elég nagy réteget megszólít itt a felvidéki magyar közösségen belül. Nem mondanánk valósat, ha azt mondanánk, hogy mindenki ilyenkor egy pillanatra talán elcsöndesül, és arra gondol, hogy született egy igazságtalan döntés, és amit soha nem szabad elfelejteni. De egy jelentős része igen, és természetesen nekünk kötelességünk, mint Magyar Szövetségnek, a magyar közéleti intézményeknek ilyenkor visszaemlékezni, a rendezvényeket szervezni. Ez akkor is megtörténik, hogyha nincs éppen kampány, természetesen. És nagyon jó dolognak tartom, okos dolognak tartom, hogy a Magyar Parlament még 2010-ben a Magyarországgyűlés elfogadott egy döntés, mi alapján ez az összetartozás napja lett, hogy ne csak folyamatosan buslakodjunk és szomorkodjunk, hanem adjon egy esélyt arra, hogy az összetartozás pozitív élményét megünnepeljük, mert az egyik legszebb emberi érzés az összetartozás érzése, bármilyen szempontból, akár az élettársal, feleséggel, barátnővel, akár a barátokkal, akár a közösséggel, valamihez való tartozás és annak a pozitív élménye, az mindig egy felemelő érzés, és ilyen szempontból ez a mai nap a Kárpát-medencei magyarság és a világon élő magyarság összetartozásának az élménye, vagy ennek az élménynek a megélése, és ehhez a lehetőséget természetesen a Magyar Szövetség is megadja, hiszen ma Komáromban lesz egy nagy rendezvényünk ennek kapcsán, és már évek óta folyik Szarka Tamás kiváló szerzeményére egy közös tánc, a diákok közös táncak, ami szimbolizálja azt, hogy ez nem csak az idősebb generációknak a témája, hanem ez a fiatal generációknak is a közös érzése, vagy közös életérzése.
Na, mint a példáját mutatta annak, hogy egy negatív eseményből hogy lehet pozitív gondolatokat is kihozni. Meg hát ugye azért ne feledjük el, hogy még mindig a magyarság félmillió körüli tömeget, vagy pedig közösséget jelent, tehát az összetartozás érzése akár egy mondjuk egy nagy közösséghez való tartozást is jelent itt, akár a felvidéken belül. Az összetartozás érzése a most előttünk álló európai parlamenti választások után is valamiféle formában meg fog mutatkozni. Pár nappal vagyunk a választások előtt, ön után, ön mögött van egy nagyon intenzív választási kampány, amit ugye egyrészt magának a listának szentelt, egyrészt természetesen a saját pozíciójának, listavezetője a Magyar Szövetség pártnak. Röviden, hogy lehetne értékelni magát a kampányt? Mi az érzése? Megtettek mindent, amit meg lehetett tenni?
Hát természetesen mindig mindent lehet jobban és még tökéletesebben végezni, de a lehetőségeinket jelentős mértékben kihasználtuk. A találkozóink elég intenzívek voltak. Természetesen más az, amikor 150 ember kampányol egy parlamenti választások során, vagy éppen 15. Nem lehet akkora intenzitással járni a felvidéki magyar településeket, mint amikor 150 jelölt van. De ettől függetlenül voltak központi rendezvényeink, voltak nagyobb rendezvényeink, voltak kisebb találkozóink, és ezeken érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk természetesen. Az is tény, hogy a május azért nem a legalkalmasabb dolog, főleg egy mezőgazdasági vidéken kampányolni, mert nagyon sokan kihasználják a szükséges időt, és a kertekbe tartózkodnak, de ettől függetlenül sok emberhez eljutottunk, sok emberrel sikerült találkozni, Ma még, ahogy említettük, lesz az összetartozás napja Komáromban, és holnap pedig a kampányzáró itt Dunaszerdahelyen. Ezen túl még vár rám egy tévévita ma este. És
a Jói Televízióban, ugye?
Igen, a Jói Televízióban este 6 órakor, és még néhány interjú ma is a holnapi nap folyamán. Úgyhogy a lehetőségeket, ahogy már mondtam, igyekeztünk maximálisan kihasználni.
Én úgy gondolom, hogy azért ennek a visszatükröződése már meg is jelent, most konkrétan a Fórum Intézetnek a közvéleménykutatására gondolok, ami még április végén mérte a válaszadóknak a válaszait, illetve a véleményét, és már akkor egy jóval 30% fölötti szlovákiai magyar részvételt predesztinált ez a kutatás. Azóta eltelt egy munkás hónap. Esetleg meg tudná satszolni, hogy hova tudná elhelyezni a részvételt? Tehát, hogy milyen részvétellel számol?
Hát nagyon nehéz ezt megmondani, mert az európai választások mindig mások, mint a helyhatósági, megyei, vagy éppen a parlamenti, de én úgy gondolom, hogy olyan 28-30% környékén lesz a részvétel, de még egyszer ez egy nagyon durva satszolás, nagyon nehéz megmondani. A kampány elején még nagyobb, illetve pontosabban a merénylet után, a Robert Fico ellen elkövetett merénylet után még nagyobb részvételre számítottam személy szerint, de a mostani elemzők, azok, akiknek adok a szavára, azok meggyőztek arról, hogy ez 28-30% lesz körülbelül.
Eléggé óvatos a becslése, tehát igaz, hogy én nekem nincsenek semmilyen valamiféle exakt adataim, de így az olvasóink, vagy az utcaemberek között járkálva, én ennél azért jóval nagyobb választási részvételt várok, ami talán lehet, hogy nem annyira jó a Magyar Szövetség listájának, ugye? Tehát itt van egy ilyen fordított arányosság, minél nagyobb az országos részvétel, annál inkább zsugorodik ugye a magyar közösségnek a része benne. El tud képzelni olyasmit, hogy például mondjuk a magyar közösségen belül magasabb lenne a részvétel, mint például mondjuk a többségi nemzetnél?
Hát sajnos az elmúlt választásokon ez nem így alakult. A dél-szlovákiai részvétel az alacsonyabb volt. Sokan mondják, hogy ez annak is köszönhető, hogy nagyon sokan külföldön tartózkodnak, tehát statisztikailag természetesen itt vannak, és a számokat befolyásolják azok is, akik nem tartózkodnak itthon, hanem külföldön dolgoznak. Ez különösen érvényes például a komáromi járásra, de a tőketerebesi vagy bodrogközi régióra is. Biztos, hogy ez így is van, tehát ez egy tényszerű dolog, de a mostani részvételt talán befolyásolják azok a rendkívül fontos témák, amik körülöttünk vannak, ilyen ugye a háború kérdése, valahol az Európa Unió jövője, jelene, a működése. Természetesen ebben még beletartozik a migráns kérdés, beletartozik a gender kérdés, tehát nagyon sok minden az, ami most Európában zajlik és befolyásolja az emberek életét, és ezt azért az elmúlt egy hónapban érzékeltük, hogy ennek a tudatában vannak a választók, és erre valamifajta választ várnak tőlünk, vagy valamifajta állásfoglalást, és majd mandátumszerzés esetén egy erős és hatékony képviseletet. Még akkor is, hogyha nyilván világos, hogy egy vagy két képviselőnk lehet a statisztika szerint, hiszen 15 képviselője lesz Szlovákiának most a következő időszakban, és hát ott több mint 700 képviselőből egy vagy kettő, az gyakran megkaptuk ezt a kérdést, mit fog tudni elérni, és mindenkinek azt mondtuk, hogy hát szövetségeseket kell keresni, minden egyes témában lehet találni szövetséges, mindig mást, nem ugyanaz, tehát nem az van, hogy most, mint azelőtt volt 10-15 évvel ezelőtt, hogy volt egy partner, és akkor azzal vittük az összes témát, most úgy néz ki, hogy témánként lehet más szövetségeseket találni, mást lehet a háború esetében, mást a migráns esetében, migránsok esetében, mást az unió működése esetében is folytathatná, minden témára más szövetséges lehet.
Ha nem is a szövetségesek keresésében, hanem inkább a témák meghatározásában, ne feledkezzünk meg azért arról, hogy én próbáltam egy ilyen kis kutatást végezni az induló pártok programjai között. Hát nagyon sok olyan induló párt van, aminek még csak programja se volt, tehát nem vették a fáradtságot, hogy valamiféle programot meghatározzanak. Viszont a Magyar Szövetség nagyon struktúrált programmal állt neki az európai parlamenti választásoknak. És itt van néhány olyan téma, ami talán méltatlanul volt kevesebbet tárgyalva, ragozva, talán olyan témák kaptak előnyt, amire talán fogékonyabb a közönség, bár a hatásfokuk, az effektivitásuk talán kisebb, hogy néhányat csak mondjak. Tehát ugye maguk a nemzeti közösségek helyzete az Európai Unión belül, vagy magán az Európai Unió szervein belül, hogy Tudna-e erről esetleg néhány, akár saját tapasztalaton alapuló véleményt is mondani, hogy mennyire domináns még jelenleg az unió szervein belül, például mondjuk a nemzeti kisebbségi közösségeknek a kérdése?
Először is köszönöm a elismerését a programnak, vagy elismeri szavakat. A program alkotásnak a koordinátora voltam, nekem nagyon sokat segített az, hogy a Régiók Bizottságának a tagja vagyok, ez az Európa Unió negyedik legfontosabb intézménye, még ha konzultatív szervezetről is van szó, tehát nem döntéshozatali szervezet, csak véleményt mond és javaslatokat tesz, de 350 megyei és helyhatósági vezető van ebben a Régiók Bizottságában, 9 tagja van Szlovákiának, és oda sikerült beverekedni magamat, úgyhogy a felvidéki magyarok részéről 9-ből ott vagyok, 8 szlovák és én. És nekem ez nagyon sokat segített, mert ott ugyanaz zajlik gyakorlatilag, mint ami az Európai Parlamentben, vagy az Európai Tanácsban, csak kicsiben, kisebb mértékben. Évente 4-szer ülésezik a Régiók Bizottsága, a szakbizottság pedig havonta. De a kérdésre visszatérve, a nemzeti közösség, az őshonos nemzeti közösségek helyzete ma nem téma az Európa Unión belül. Leszámítva azon RMDS kísérleteket vagy előterjesztéseket, amelyeket a Vince Lóránt és Winkler Gyura végeznek az RMDS részéről, az elmúlt 5 éves időszakban volt egy olyan jelentés, ami támogatást kapott ebben a témában, ami fontos dolog, az Európai Parlament kimondta azt, hogy az Európa Tanács ajánlásaira, az Európai Tanács megint egy más európai intézménynek több tagja van, de nem olyan erős, mint az Európai Unió.
Ez az, ami Strasbourgba ülés, ez ugye?
Igen, Strasbourg, és 47 tagja van, nem 27, és az Európai Tanács ajánlásainak alapján az Európai Uniónak el kellene fogadnia a nemzeti közösségeket védő, egy a nemzeti közösségeket védő jogi normát. Ezen túl, főleg az Európai Bizottság szintjén, ez nem téma, ugye lesöpörték a Minority Safe Pack kezdeményezést az asztalról, amit 70 ezer fölvidéki magyar is aláírt,
és több mint de összességében ugye több mint egy millió,
több mint 1 millió 7
uniós polgár.
És ezt is lesöpörték az asztalról. Éppen ez az egyik oka, ami miatt mi nem támogatjuk von der Leyen asszont, mert az ő bizottsága volt az, amelyik ezt lesöpörte. De szóval ma nem téma a nemzeti közösségnek a helyzete az
Európai Bizottság. Bocsásson meg, hogy a szavába vágok. Tehát most már másodszor hangzik el ez a meghatározás, hogy nem téma. Tehát ezt úgy is föl lehet fogni, hogy az unió többsége, vagy az unió vezetése részéről ez egy megoldott témának, megoldott kérdésnek számít?
Igen, az Európai Bizottság tagjaira így tekintenek, amikor a Minority Safe Pack-et lesöpörték az asztalról, akkor az illetékes Európai Bizottság tagja, ott volt a Régiók Bizottságában, tudtunk neki föltenni kérdéseket, meg véleményt lehet mondani, ez Jurová asszony Csehországból. Amikor elmondtam neki ezt, hogy mi volt az indoka annak, hogy lesöpörték az asztalról, akkor azt mondta, hogy megvizsgálták az őshonos nemzeti közösségek helyzetét, és megállapították, hogy ezen a téren minden rendben van. Hát ugye mi tudjuk, hogy azért nincs minden rendben, tehát messze nincsenek meg azok a lehetőségeink itt Szlovákiában sem, de az erdélyeknek Romániában sem, és folytathatnám, amire szükségünk lenne, sem a törvénykezés, sem a pénzügyi támogatás, sem az intézményi háttér nem olyan, mint ami lehetne más országokban, például a finnországi svédeknél, vagy a déltiroli németeknél, vagy a belgiumi németeknél, és sokszor a kampány során is elmondtuk, mi semmi más nem kérünk az Európai Unió intézményeitől, csak ugyanolyan szenvedéllyel foglalkozzanak velünk is, mint az LGBTQ közösséggel, mert azzal nagyon nagy szenvedéllyel és nagyon nagy intenzitással foglalkoznak. Nekünk annyi untig elég lesz, amennyi figyelmet szánnak az LGBTQ közösségre, és ha annyit megkapunk, akkor mi tudunk élni ezzel a lehetőséggel.
De ahhoz mindenképpen ott kell lenni, ugye? Hogy ezzel a lehetőséggel élni lehessen, legalábbis a megszólalás szintjén, vagy a szövetségeseknek a gyűjtése szintjén.
Igen, Nagyváradon volt 2 hete az RMDS-nek egy nagyon komoly kampányrendezvénye, ahova én is meghívást kaptam, mint listavezető, és ott is a közönség, miután felszólalhattam a közönség előtt, Kelemen Hunor is elmondta, az RMDS elnöke, hogy nagyon fontos, hogy oda kerüljünk, mi is. Alá is írtunk egy ilyen kölcsönösen egymást támogató nyilatkozatot, mert ők szólhatnak az érdekünkben, meg a nevünkben, de nem annyira hiteles. Ez ott elhangzott, hogy egyszerűen persze ők, ha ott lesznek, akkor beszélhetnek az érdekünkben, de akkor hiteles, hogyha az itteni közösség erejének köszönhetően mandátumot szereznek, vagy szerez egy képviselő, az a leghitelesebb, hogyha ő szólal fel, és ő mondja el, hogy Pozsontól Királyhelmecig mik a gondjaink és bajaink. Ha más mondja, akkor azt mondják, hogy akár kitaláció is lehet ez a történet, de így nem mondhatják, hogy kitaláció.
Értem. Nézzük a programból szintén egy fontos, sőt azt is mondhatnánk, egy aktuális kérdést, amiről talán a kampányban nem csak az önök részéről, de általában éve kevesebb szó esik, ez pedig a nők jogainak a bővítése és a erősítése, akár országos, akár európai szinten. Ez, hogyha jól számoltam, akkor önök talán a Magyar Közösség, Magyar Szövetség listájába is valamiféleképpen tükrözték, tehát egyharmada ugye az indulóinak a hölgyek sorából került ki. Tudná erről a programpontról tényleg csak érintőlegesen pár gondolatot mondani? Tehát mik a legfontosabb, mondjuk úgy régi kifejezéssel tézisek, ami a nők jogainak a bővítését érintené?
Igen, a Magyar Szövetségen belül működik egy erős véleményformáló női platform, és a hölgyek készítették el a programnak ezt a részét, ami elsősorban arról szól, hogy a bérek, a hölgyek megítélése, a munkahelyi körülmények legyenek egyformák. Ugye nemrég látott napvilágot egy statisztika, hogy még mindig az Európa Unión belül kevesebbet keresnek a hölgyek, mint a férfiak. Nyilván ennek a kiegyenlítése...
Mint hogyha ez olyan természetes lenne, ugye? Úgy veszik talán a munkaadók.
Lehet, és hát nyilván, hogy ez igazságtalanság. Tehát nyilván egyszerűbb az ilyen ellen küzdeni egy európai szintérről, ahol befolyásolni lehet a munkaadókat. Hasonlóképpen a nőkkel szemben elkövetett erőszakkal szembeni komolyabb föllépés, akár az igazságszolgáltatás területén, akár a felvilágosító kampányok területén, egy nagyon fontos része szintén ennek a programnak, és hát nyilván az se elhanyagolható, hogy valahol ezzel összefügg a családtámogatás, valahol összefügg az, hogy a férfi és a nő közös terhet vállaljon a gyerekvállalás esetén, és ebben ne legyen különbség, hiszen ha különbség van, akkor nem várható el, hogy a fiatalok vállalnak gyermekeket, már pedig ha nem vállalunk gyerekeket, vagy nem vállalnak gyerekeket a fiatalok, akkor Európa lakossága kihal. Tehát körülbelül ezek azok a pontok, amiket a női szekciónk, a női platformunk megfogalmazott. Én nagy örömmel vettem az ő javaslataikat, hiszen megint csak az a hiteles, hogyha az érintettek teszik le az asztalra, hogy mire van szükségük, ezt a részt nem nekünk férfiaknak kell megfogalmazni, hanem a hölgyeknek. Nekünk férfiaknak viszont kötelességünk felvállalni, hogy az általuk megfogalmazottak meg is valósuljanak.
Egy nagyon fontos az unió jövőjét, illetve az unió népességét érintő kérdés, az unió bővítése. Ugye tudjuk azt, hogy az unió képzeletbeli ajtaján nagyon sok ország áll és kopogtat, akibe szeretne lépni az unióba. Vannak közöttük, akik már régebb óta kopogtatnak, vannak, akik esetleg távolabb kerültek a sorba, mint ahogy mikor besorakoztak, gondolok itt például Törökországra, és vannak olyanok, akik talán gyorsabb elbírálásba bízva jelentkeznek szintén uniós tagságért. Tudnák között valamiféle rendet vágni, tehát hogy ön ugye külügyi tapasztalatokkal is rendelkezik egykori külügyi államtitkárként, tehát hogy itt is inkább csak címszavakba. Mi az, amit az unió bővítése alatt egy normál választópolgár elképzelhet?
Hát nagyon sok ország vár a tagságra most már évek óta, sőt valaki évtized óta. Ezek a Nyugat-Balkán országai, például Szerbia, például Montenegro, Észak-Macedónia, vagy éppen Albánia, és vannak, akikkel most az unió intenzívebben foglalkozik, ez Ukrajna, Moldávia és Georgia, a régi nevén Grúzia. Eléggé politikával színeződött döntések születtek az elmúlt időszakban, hiszen úgy néz ki, hogy ha valakinek nyílt konfliktusa van Moszkvával, Oroszországgal, akkor hamarabb megszerezheti a tagságot, mint azok, akik mondjuk barátibb kapcsolatot ápolnak. A barátibb kapcsolat például Szerbia.
Tehát ez egy akkor egy viszonyítási pont, hogy inkább pluszba vagy mínuszba, ugye?
Nem kimondott viszonyítási pont, de hát erre számtalan bizonyíték van. Tehát Szerbia, mivel történelmi okoknál fogva pozitívabb orosz kapcsolatokkal rendelkezik, vagy orosz érzéssel rendelkezik, oroszok iránti érzéssel rendelkezik, ezért folyamatosan a várakozó listán van. Még Ukrajna a nyílt konfliktusának köszönhetően most közelebb került az unióhoz, mint bármelyik más ország, holott semmilyen fajta feltételt jelen pillanatban még nem mondhatunk, hogy teljesít, mert meg se kezdődtek a tárgyalások. Nem beszélve arról, hogy Volodymyr Zelenszkijnek lejárt a mandátuma május 20-án, nem tudnak, nem akarnak a kettő kombinációja választásokat tartani. Na most, ha nem tudnak választásokat tartani, akkor hogyan lehet Európa Uniós tagságról egyáltalán beszélni? Tehát egy olyan országban, ahol nem lehet, nem tudnak választásokat kiírni és megtartani, ott nyilván, hogy az Európa Uniós tagság az csak a szavak szintjén és a politikai gesztus szintjén kezelendő. A bővítésnek egyébként komoly értelme van, a nyugat-balkáni országok felé szintén a stabilitás, a béke megteremtése és a gazdasági fejlődés. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy Burgenland is a fejlődést, az elmúlt időszak fejlődését annak köszönheti, hogy most már nem az Európa Unió határvezete volt, hanem egyfajta központi régiója a közép-kelet-európai térségnek, tehát nekünk is nyilván segítene az, hogyha akár a Balkán, akár egy békés, nem háborús Ukrajna csatlakozna, mert Kelet-Szlovákia számára ez nagy gazdasági lehetőségeket nyitna. De ugyanakkor át kell értékelni a csatlakozást előtt, főleg a mezőgazdaságpolitikát, a kohéziós politikát, tehát az uniós támogatást, mert a mezőgazdaság jelenleg egy harmadát teszi ki az uniós költségvetésnek, a pénznek a döntő többsége az Ukrajnába kerülne a jelenlegi szabályok szerint. A területi alapú támogatás az Ukrajna óriási területeit tekintve óriási pénzeket is emésztene fel, tehát a csatlakozáshoz le kell zajlani egy Európa Uniós reformnak is, egy belső reformnak, ami lehetővé teszi azt, hogy innentől azért nem folyik minden pénz majd a csatlakozó országokhoz, elsősorban Ukrajnához, de ez egy olyan 10 éves távlat, amiről beszélek, tehát ma már szerintem Észak-Macedóniát föl lehetne venni holnap. Észak-Macedónia ma már van olyan helyzetben, mint Bulgária volt, amikor tagságát elnyerte, de paradox módon éppen Bulgária akadályozza Észak-Macedóniának a fölvételét, mert van ott egy 0,1%-os bulgár kisebbség, és a bulgárok többet akarnak ennek a kisebbségnek, mint Macedónia nyújtani akar. Szerintem ez csak egy ürügy, ez a nyugati országoknak is egyfajta, hogy mondjam, alibi, hogy Bulgária blokkolja azt, amit ők se akarnak, de nem ők azok, akik ezt kimondják, hanem kimondja Bulgária. Egyébként Bulgária nem hiszem, hogy megmerné ezt tenni, hogyha nem lenne egyfajta áldás erre adva Párizsból meg Berlinből. De mindegy, ez részletkérdés, szóval vannak országok, amiket már most föl lehetne venni a korábbi precedensek alapján, és vannak, akiknél itt szerintem 10-15 éves táblatokról beszélünk, mint például Ukrajna.
Ukrajnával kapcsolatban egy gondolat azért megütötte a fülemet, hogy tehát Ukrajna csatlakozását mindenképpen ugye pozitívumként, egy majdani csatlakozását mindenképpen pozitívumként említette. Nem jelent ez bizonyos veszélyt mezőgazdaság szempontjából az itteni termelőkre? Ugye hát összehasonlíthatatlan a két ország termelői kapacitása, Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona termelője, tehát nem lenne egy kis falat csak a szlovák termelői réteg Ukrajna számára?
De igen, erről beszéltünk, hogy igen, hogy a csatlakozásnak lenne Kelet-Szlovákia számára pozitív hozama, de ugyanakkor az egész mezőgazdasági politikát át kell értékelni akkor. Ne felejtsük el, hogy mikor mi beléptünk, akkor is voltak úgynevezett átmeneti rendelkezések, átmeneti időszakok, tehát 7 évig nem vállalhattak szabadon munkát a szlovákiai polgárok, de a csehek sem, meg a magyarországiak sem, például Ausztriában és Németországban. Tehát először 3 év volt, aztán meghosszabbították még 3 évvel, és aztán meghosszabbították még 1 évvel, tehát 7 évig nem lehetett szabadon munkát vállalni, éppen azért, hogy ezekben az országokban ne történjen egy bevándorlási sok, ami megtörtént például Nagy-Britanniában, akik nem vezettek be ilyen jellegű korlátozásokat, és az, hogy ma Nagy-Britannia nem tagja az Uniónak, az ennek is köszönhető, hogy óriási tömeggel érkeztek oda a lengyel munkavállalók.
Ez volt az a lengyel villanyszerelős kampány, ugye, hogy elviszi a munkát a helyek elől.
És az, hogy Nagy-Britannia kilépett az Unióból, annak ez volt az egyik oka, nekik is be kellett volna vezetni a 7 éves átmeneti időszakot. Na most amennyiben Ukrajna csatlakozik, itt is több területen elképzelhető az, hogy átmeneti időszakok legyenek bevezetve, annak köszönhetően, hogy ez ne tegye tönkre történetesen az itteni mezőgazdaságot, vagy az iparnak a más részeit.
Ha külügyből, vagy pedig a globális témákból visszatérünk itthonra, Szlovákiára. Tehát a szlovákiai politikai helyzet jelenlegi állása, főleg ugye most gondolok a Robert Fico elleni merénylet utáni helyzetre, vajon mennyire határozza meg a kimenetelét, vagy mennyire változtatja meg a előbb korábban várt kimenetelét a mostani választásoknak. Körülbelül önnek, hogyha nem is számszerűen, de mi az elképzelése, tehát hogy szlovákiai szinten milyen eredménnyel számolhatunk?
Hát a beszélgetésünk elején szóltunk róla már, hogy nagyobb lesz valószínű a részvétel, mint volt 5 évvel ezelőtt, de ez nem csak a merényletnek köszönhető, hanem a háborúnak is, meg annak, hogy az emberek érzik azt, hogy nemzetközi szintéren ma nincs nyugalom, és nincs fejlődés, és nincs béke. Amíg 5 évvel ezelőtt ugye ezeket még magunkénak tudtuk, ezeket az értékeket, most ez nincs. Lehet ilyen szempontból a kihívás is nagyobb ezeken a választásokon. Nyilván a merénylet is emelhet, főleg a Smer táborán, hiszen most ki lehet fejezni a szimpátiát a miniszterelnök felé azzal, hogy a pártját megerősítik, és sok szavazatot kap. Nyilván ez a lélektani dolog az működni fog, hogy milyen mértékben azt természetesen nem lehet előre megmondani.
Lesz-e esetleg a pártok között olyan, akivel ténylegesen is valamiféle partnerséget lehet majd ápolni Brüsszelbe? Ugye volt egy mondjuk úgy mézes-madzag próbálkozás a Progresszív Szlovákia részéről 2019-ben, amikor nem jutott be magyar képviselő, ugye akkor parlamenti képviselőként, brüsszeli képviselőként Simecska mostani elnök fölajánlotta, vagy bedobta azt a témát, hogy majd akkor ő ellátja a magyar közösségnek az érdekvédelmét is, aztán ebből nem lett semmi. Ki áll esetleg a szlovákiai politikai palettán közelebb a párthoz, akivel már eleve egy mondjuk úgy gondolati egységbe bizonyos témákat illetően föl tudnának lépni?
Az eddigi szlovák médiában lefolyt tévé, illetve viták, elsősorban tévében lefolytatott viták, azok azt mutatták, hogy nagyon sok kérdésben van nézetazonosság sok párttal, akik indulnak most a választásokon. Ezeken a tévvitákon akkora nagy parázsviták nem voltak, talán egyébként a merényletnek is köszönhetően, nem csak a nézetazonosságnak, hanem mindenki érezte, hogy most azért nem ildomos annyira egymásnak esni ilyen tévvitákon pár nappal vagy héttel a merénylet után, hogy még tovább feszíteni a társadalomban belőle a feszültséget. De ahogy már korábban mondtam, témánként különbözik, hogy kivel lehet együttműködni. De egyébként, ha ma tőlem azt kérdezné valaki, hogy mit kell teljesíteni egy Európa Parlamenti képviselőnek ahhoz, hogy sikeres legyen Kelet-Európából, Közép-Kelet-Európából, akkor azon túl, hogy valakinek szakmailag fölkészültnek kell lenni, kell ismernie nagyjából az Európa Unió működését, intézményrendszerét, hátterét, költségvetését, azon túl ugye kell tudni legalább egy idegen nyelvet, vagy angolt, vagy a franciát, de van egy harmadik, ami ugyanilyen fontosságú, az pedig a bátorság.
A régió, milyen értelemben a bátorság?
Mondom, a régiók bizottságában például, amikor Európa demográfiai csökkenéséről, tehát lakosság csökkenéséről volt szó, és elmondtam azt, hogy a családokat kéne támogatni, a klasszikus egy férfi egy nőre épülő családot, és annak a gyerekvállalását kell támogatni, akkor komoly kritikát kaptam, hogy ezeken már túlhaladott az idő, amit én beszélek. Hogy gyakorlatilag ez olyan, mintha a 20. század elejéről itt ragadtam volna, pedig már 21. századnak vagyunk az első.
Tehát akkor nem csak a nemzeti közösségek témája, hanem mondjuk a család fogalma is egy anakronisztikus kifejezés?
Teljes mértékben a kereszténység egy anakronisztikus számukra, a nyugat-európai progresszív liberális erők számára. Ha elkezdik ilyenről beszélni, akkor igyekeznek ezt a nevetség tárgyává tenni ezeket az érveket, és azt is, aki ezt mondja. Tehát ilyen szempontból itt könnyű Pozsonyban bátornak lenni a különféle tévvitákon, de látom egyébként, hogy azért a kollégák nem járnak az élen kint Brüsszelben megfogalmazni ugyanazt, mint itthon. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy az embernek legyen meg a kellő bátorsága ahhoz, hogy föláll és elmondja ott a véleményét azzal, hogy utána tisztában lesz vele, hogy utána, amit kapni fog, az nem lesz kellemes. De egyszerűen Európa rossz irányba halad, több kérdésben rossz irányba halad, és nekünk nincs más lehetőségünk, mint szembesíteni őket azzal, hogy nem lehet migrációval oldani hosszú távon a lakosságcsökkenést, mert ez azt jelenti, hogy lecseréljük Európa lakosságát a közel-keleti és észak-afrikai származású emberekre, ez pedig Európa végét jelenti. És most ez zajlik, ezt ki kell őszintén mondani, ez zajlik.
Ha már a képviselői magatartásnál, vagy az emberi magatartásnál tartunk, azért emlékezzünk meg egy kis, hát mondjuk úgy incidensről, amiről a hallgatóinknak talán csak egy kevesebbik része tud, az, hogy egyszerűen majdnem kivezettették egy tárgyalásról, és hogyha jól tudom, ennek a kezdeményezője a későbbi külügyminiszter Korcsok volt. Tudná erről egy pár szót mondani?
Ez akkor történt, amikor nem csak, hogy majdnem, hanem kis vezettek a teremből.
Tehát megfogták magát rendesen, igen, ezek a biztonsági emberek, és igen, úgy vitték ki?
Igen. Kezemnél fogva húzták ki a teremből. Ez akkor történt, amikor az állampolgársági törvény ügyében öten elvesztették az állampolgárságukat, mert fölvették a magyarországit, ez 2011 lehetett körülbelül, és akkor az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezésére volt egy meghallgatás az Európai Parlament Illetékes Bizottságában. Ott nem tudom, mai napig nem tudjuk, hogy ki kezdeményezte azt, hogy zárt ülés legyen. Egyébként tehát mi szerveztük akkor, az akkori magyar közösség pártja szervezte az utat magát, és én is utaztam velük, és akkor valakinek a kezdeményezésére zárt ülést rendeltek el. De utólag tehát informális jelleggel, nem formálisan azt hallottuk, hogy ez a szlovák állam mi képviselet kérése volt, és akkor a nagykövet Ivan Korcsok volt, aki ő ott ült a
brüsszeli
szlovák
nagykövet.
Igen, és ott ült a teremben, ő bent ült a teremben, ő bent maradhatott, mert ugye az állam érdekelt volt ebben a témában, viszont konkrétan odajöttek hozzám, ugye honnan tudták volna, hogy pont én vagyok az, hogyha nem mutatták volna meg nekik, hogy én vagyok, aki nem vesztette el az állampolgárságát, nem vagyok konkrétan érintett, és mondták, hogy hagyjam el a termet. És én mondtam, hogy nem hagyom el a termet, mert nem látom ennek az okát, tehát akkor megfogták a kezemet, és akkor húztak kifelé a teremből, én meg hangosan kiabáltam, hogy hát ez szégyen Szlovákiára, szégyen az Európai Unióra, szégyen a demokráciára, hogy nekem el kell hagyni a termet. Tehát igen, ez megtörtént 2011-ben, hogy ez a fajta hozzáállás az Unióba akkor nem éppen az Unió dicsőségét mutatta, de akkor 11-ben még nem gondoltuk, hogy ekkora nagy gondok vannak, mint amit most gondolunk. Azt hittük, hogy ez egyszeri tévedés, meg egyszeri, hogy mondjam, hiba, mert ilyen van, de nem, most már látjuk, hogy itt rendszerhiba van, nem egy egyszeri tévedés.
Lehet, hogy akkor ugye ezt egy ilyen, mondjuk úgy, egyedi esetként fogták föl, és talán ezért ugye kevesen tudnak erről itt Szlovákiába, vagy főleg hát a szlovákiai magyarság köreibe. Ma egy politikus, ha reggelizik, azt lefényképezi és fölrakja a közösségi hálóra. Miért nem csináltak ennek egy kis sajtóvisszhangot?
De akkor beszéltünk erről, de tény is való, hogy 11-ben még nem volt annyira jellemző, hogy mindig mindent teszünk fel a közösségi hálóra. Úgyhogy igen, hiba, de hát nyilván ennek tanúi vannak, amit mondok. Nem mondhatnám, hogyha nem lenne ez valós, és akik bentartózkodtak a terembe, azok visszatudják ezt igazolni, hogy ez így történt. Valóban nincs erről fölvétel, amit én is sajnálok, mert egy érdekes és negatív, de tanulságos eleme volt ez az elmúlt időszaknak.
Hát ne legyen ilyen berészük, de mindenképpen a bátorságot azt vigyék majd magukkal Brüsszelbe. Én ugyanazt kívánom önnek is, mind az itt ön előtt szerepel többi jelöltársának, hogy az elképzelései azok váljanak valóra, és bízom benne, hogy június 8-a után ismét majd itt az adásidő stúdiójában vendégül láthatjuk Berényi Józsefet, aki most a Magyar Szövetség listájának a vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást, és nyilván erre még most van lehetőség, arra kérem a tisztelt hallgatókat, hogy június 8-án menjenek el választani, és ma egyetlen talpon maradt magyar pártot, a Magyar Szövetséget válasszák, van 15 jelölt, akiből kettőt karikázni is lehet, és bízunk benne, hogy mandátumot tudunk szerezni, és meg tudjuk erősíteni a magyar képviseletet, a közép-európai magyarságot, értékeinket az Európai Parlamentben.
Mi pedig köszönjük a hallgatók figyelmét, a viszonthallásra.
De jót viszont!